Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Sorozatban a második világbajnokságát kell kihagynia az olasz labdarúgó válogatottnak, amely a katari VB-re kvalifikáló pótselejtező első fordulójában Észak-Macedónia ellen szenvedett 1-0-ás vereséget hazai pályán. A mérkőzésen óriási fölényben játszottak az olaszok, azonban a hosszabbításban egy remekül eltalált lövéssel az észak-macedónok diadalmaskodtak, hozzátéve, hogy azért némiképp az olaszok kapusa Donnarumma is hibáztatható, ezért a gólért talán, ha jobb formában van, akkor ki tudja védeni ezt a lövést, azonban nem tette, így az olaszok hát 2014-ben szerepeltek legutóbb világbajnokságon, és most is, legalábbis 2026-ig biztosan várniuk kell egy újabb VB szereplésre. Az olaszok találkozóját elemezgettük Mezei Dániellel.
Tudják a kedves hallgatók is a lebonyolítást, ugye, aki esetleg nem végzett az én a csoportban, és az olaszok nem végeztek az én a
hát
csoportban.
Igen, de hogy, igen.
Azok pótselejtezőre kényszerültek. De hogy? Na hát ez a lényeg az egész.
Igen, tanulban. Egyébként itt mindent megelőzően készültem néhány számadattal, mert én bevallom, személyesen nekem az olasz válogatott a kedvencem, ugye a magyar válogatott túl neked is. És ugye néztem ezt a találkozót, és az olasz válogatott legutóbb 2014-ben szerepelt világbajnokságon, most legközelebb majd jó esetben 2026-ban tudnak, ez 12 évnyi távollétet jelenthetne a VB-ről, és egyenes kieséses meccset VB-n legutóbb az olasz válogatott 2006-ban játszott, tehát itt meg lehet, hogy 20 évet kell majd várni a következő ilyen alkalomra, úgyhogy ezek a számok már megdöbbentőek. Na de akkor a meccsről.
Igen, és akkor itt ugye csak egy kronológia, én ezt az olasz meccset nem láttam, de láttam azt a mérkőzést, ahol elment tulajdonképpen, főképpen szerintem az VB kijutás, mert az olaszok nagyon kényelmes helyzetben voltak a csoportban, az utolsó két találkozón, ugye 3 pontot kellett volna szerezniük, a Svájc, hazai Svájc ellen és észak-írek elleni mérkőzésen, mind a kettő egy olasz válogatottnak, egy Európa bajnok olasz válogatottnak, ezt eddig talán kifelejtettük a sztoriból, egy friss Európa bajnok olasz válogatottnak.
Nem is rég volt egy éve, igen.
Igen, ez egy csukló gyakorlat kéne, hogy legyen, és az is volt, annak ellenére, hogy egy nagyon jó meccset játszottak egyébként a svájciak Rómában, mondom, láttam és emlékszem, és vezettek, aztán ugye egyenlítés, és a 89-90. Percben 11-eshez jutottak a kimondottan jól futballozó olaszok, és Jorginho kihagyta. Most ezt így fejből idézem, nem emlékszem pontosan, de azt tudom, hogy a válogatottban az első 5-6-11-esét belőtte, és utána kezdett el akadozni.
Igen.
A gépezet.
Most konkrétan a sorozatban 3 büntetőt rontott el
így
egyébként.
Így van, tehát, hogy ő a biztos 11-es lövőből lett a drámai hős, és akkor ott maradt az 1-1, vezették a csoportok az olaszok, jött az utolsó forduló, aztán Bulgária, Svájc és Észak-Írország, Olaszország, döntetlen lett az Észak-Ír, a svájciak nyertek, kijutottak a VB-re, az olaszok meg egy elvileg könnyű első körös meccset kaptak a pótselejtezőbe.
Igen, elvileg könnyű, Észak-Macedónia ellen, ugye tényleg úgy van a lebonyolítás, hogy az itteni győztes, az Észak-Macedón olasz győztese játszik majd kedden a Portugália-Törökország győztesével, vagyis Portugáliával, hát mindenki arra számított, hogy portugál-olasz giga-mega rangadó lesz a VB-ért.
Igen, a portugálok egyébként 3-1-re nyertek, és hát nem is magabiztosan, mert az eredmény ellenére a leírottak alapján szoros meccs volt.
Hát konkrétan ugye 2-1-nél volt egy 11-es a törököknek.
Így van, így van, tehát hogy ott abszolút nyitott volt a meccs, de aztán végül is ugye Nunes állította ezt a 94. percben ezt a 3-1-es portugál győzelmet, tehát így a portugálok a papírformának megfelelően tovább léptek, Olaszország azonban nem. Azért azt idézzük fel, ha már a szerbekkel játszott a magyar labdarúgó válogatott, hogy a portugálok hasonlóan drámai körülmények között maradtak le nem a VB-ről, hanem a csoport elsőségről, mert a szerbek győztek Portugáliában az utolsó körben, az akkor egy szintén ilyen nagyon nagy portfelverő siker volt. Az az igazság, hogy az, hogy az olasz válogatott nincs ott, az azért baj, mert ez az olasz válogatott, ez nagyon jó.
Tehát, ez pontosan, így, ez pontosan így van, igen.
És egyszerűen képtelenek ezért az ilyen meccseknél.
Ezt a dolgot,
a hogy igen. Azt hiszem, hogy 30-0 volt a kapura lövési arány, hát 90 percig.
Igen, tehát brutális volt. Ennél egy kicsit jobb volt a helyzet, mert kettőt a gólig lőttek az éjszakban. Igen, egy kaput eltalált, egy meg elszállt, de hogy szögletarány például 16-0 volt az olaszok javára, szóval tehát felborult a pálya tényleg. Igen,
volt. Igen. Hát ez kevésen bizony. Palermóban játszottak egyébként a mérkőzést, igen. És Palermo az olyan lesz, mint nekünk Iraputó. Tehát, hogy ahol az olasz válogatott egy drámai egyébként történelmi vereség.
Hát én nem tudom, egyébként lehet, hogy én nekem nem annyira kellene néznem ezeket a VB pótselejtezőket, mert a legutóbbi alkalommal, amikor a 18-as VB-ről maradt le az olasz csapat, szintén néztem a svédek elleni, szintén tragikusan, borzalmasan. Ott is be volt oltva a gól ellen a csapat. Egyszerűen egyébként a fórumokat figyelve mindenki azt mondja, hogy Ciro Immobile az olaszok befejező csatára, gyakorlatilag nemzetközi szinten súlytalan, konkrét nem is az edző Mancini verik el a port, hanem a támadójáték impotenciáján.
Nem, mert ahogy én ugye ezt olvastam, a játék, tehát eljutott helyzetig a csapat, csak a játékosoknak nem jött össze. Azt én mondjuk el, hogy a többi meccsen mi történt. Említettük ezt a Portugália-Törökország 3-1-es találkozót, ugye itt különböző ágak vannak, az ággal kezdjük talán. Ott Wales-Ausztria 2-1, ezért az érdekes, hogy Gareth Bale, akit annyi helyen, annyian kritizálnak, a válogatottban mindig jól teljesít. Most mind a két Velszi találatot ő jegyezte, és utána az osztrákok egy öngóllal szépítettek a 64. percben. Itt ugye a Skócia-Ukrajna meccset majd júniusban játsszák le, ez érdekes lesz, mert így a sorsolásnál ugye itt nem tudnak még egyelőre csapatot megadni a világbajnoki csoportban, hanem ezt az ágat tudják.
Hát olyannyira megadni. Nem, hogy a skót-ukrán győztese játszik a Wales-osztrák.
Így van, így van. Tehát itt az ág további.
Tehát itt a sorsolás pillanatában még három csapat is esélyes lesz a VB-re.
Így van, ugye Skócia, Ukrajna, és most már az eldőlt, hogy Wales. Aztán van ez a bizonyos B-ág, ott Svédország, Csehország, erről nem beszéltünk, egy nagyon-nagyon szoros meccsen. Végül is 1-0-ra hosszabbításban szerzett góllal 1-0-ra nyert hazai pályán Csehország ellen. Az egész, amiről mi beszélünk, ugye azt mutatja, azt, hogy mi a szerbektől kikaptunk 1-0-ra, a szerbek kim vannak a VB-n. Az, hogy itt ennyire éles meccseket játszanak csapatok, az, hogy Észak-Macedónia legyőzi Olaszországot idegenben, tehát olaszoknak hazai pályán, döbbenetesen kiegyenlítetté vált az európai foci. Tehát Svédország, Csehország 1-0, ugye Oroszországot kizárták, tehát Lengyelország meccs nélkül tovább jutott, itt svéd-lengyel a mi csoportunkból.
Pikáns lesz, jó lesz.
Tovább lépő lengyel, párharc lesz, és akkor volt ez a bizonyos portugál-török 3-1 olasz Észak-Macedón 0-1, és kedden lesznek ezek a mérkőzések, illetve júniusban a Skócia.
Sportérték Imre Lőrinccel a Trend FM-en.
Kedden tehát ezen a pótselejtezős ágon Portugália Észak-Macedónia mérkőzést rendeznek a katari VB-ért, amelyet ugye november végén és december elején rendeznek meg rendhagyó módon. Azzal folytatjuk a sportértéket, hogy a magyar labdarúgó válogatott vereséget szenvedett idei első hivatalos mérkőzésén, Szerbia ellen a Puskás arénában 1-0-ra kikaptak Marco Rossi fiai, az ellen a Szerbia ellen, amely nélkülözte egyik legjobbját, Dusan Vlahovicot, a Juventus centerét, ugyanakkor a világbajnokságra készül, hiszen éppen Portugáliát megelőzve egyenes ágon kvalifikálták magukat Katarba. A válogatott egy szerencsétlen öngóllal maradt alul végül Szerbia ellen, Nagy Zsoltról pattant be a saját kapujába a labda. Ezt követően a mérkőzés vége felé Szoboszlai Dominik ordító zicserben hibázott, mielőtt Séfer András kapufát lőtt, úgyhogy nem jött össze az egyenlítés. A szerbek elleni vereségről beszélgettünk Mezei Dániellel.
Tulajdonképpen ez egy nagyon barátságos találkozó volt. Én így gondolkodtam, hogy most milyen keveset lát ilyen meccset az ember.
Egyébként igen.
Tehát általában tét meccseket látunk.
Vagy ugye, most mondja, a barátságos meccsek is nemzetek ligája meccsek, amik
van,
ilyen félig barátságos, félig tétre menő.
Átalakították az egész rendszert, és emiatt nincs tulajdonképpen ilyen tét nélkülű meccs. És az első, nem tudom, hát az első fél időben egyértelműen ez volt. A gól után ott a 35. percben kicsit felpörgött a meccs, és a másik fél időnek pedig a végjátéka az egyébként szerintem jó volt, és az magyar magyar szempontból is jó volt. Ugye két újonc a térben.
Így van, két újonc bemutatkozott. Összesen hármat hívott be a keretbe Marco Rossi, és ebből kettő pályára
és
is lépett.
És az a kettős csere, az jót tett egyébként szerintem, ahogy én nézem a szélsőjátékunknak is, meg az egész csapatnak, tehát valóban úgy lett egy lendülete az együttesnek. Ugye Marco Rossi nagyon erősen kritizálta, egyébként joggal a videóbírót és a játékvezetőket, hogy ez egy rossz döntés volt.
Hát igen, mert ugye a videóbíró előtt most egy kezezést benézett a bíró, azt elfogadtuk, de ugye itt visszanézték többszörösen, és nyilvánvalóan látták a kezezést, talán nem szándékosnak ítélték meg, vagy nem tudom.
Hosszú percekig nézték, és aztán végül is nem ítélték kezezésnek. Most az érdekes, és az egyébként több beszámolóból kimarad, és aki nem látta a meccset, az így nem is tudja, hogy a második fél időben nekünk is volt egy hasonló szituációnk, nem tudom, 20 perce kb. A vége előtt, amikor kezezés volt, kézre pattant a labda, a felszabadítani igyekvő magyar játékos kezére pattant a labda, illetve a büntető területünkre betörő szerb játékos is egyértelműen visszahúztuk. Ennek ellenére nem ítélte a játékvezető jó 4-5 perc videózás után büntetőt.
Jó hosszú videózás volt.
Maradt az 1-0, tehát azért ezt is figyelembe kell venni. Ennek ellenére egyébként nagyon érdekes volt, hogy minden egyes kétes szituációban ilyet is ritkán látni egyébként mérkőzésen. Ezt az egyetlen büntetőt leszámítva minden kétes szituációban ellenünk fújt a bíró. Tehát ez nagyon
nem
ritka.
Csak a szurkoló mondatja velen? Vagy
nem. Ez teljesen nyugodtan mondom, és nem is gondolom, hogy ez szándékos. Így jött ki. Tehát, hogy nem, ez nem volt egy olyan meccs, amit félre kell fújni, vagy félre akar fújni a bíró. Egész egyszerűen így jött ki.
Egyébként nyilvánvalóan a válogatott, magyar válogatott azért például, ha csak a védelmet nézzük, ugye onnan hiányzott Vili Orbán, Szalai Ádám elől ott játszott, de ugye a védelemből két meghatározó tag hiányzott, szóval valóban azért nem vérre ment ez a találkozó.
Nem. Ettől függetlenül, ami egy nagyon fontos momentum, és nem azért, mert Szoboszlai kihagyta, hogy ugye az utolsó percen 92-ben talán volt egy óriási magyar helyzet, Schäfer tényleg fantasztikus cselek után bevitte a labdát, visszakapta egy kényszerítőt, követően visszapattant elé, maradjunk inkább ebben, és lőtt egy nagyszerű lövése egy kapufát, és ugye a kipaton labda pont Szoboszlai találta középen, nem sok ideje volt, ezt hozzá kell tenni a lassításba, aztán kiderült, hogy szerintem pont egy másodperce volt, mert utána már a szerb védőbe belépett elé, de üres volt a kapu abban az egy másodpercben, és ő pedig ott állt szembe vele, nem tudom hány méterre, 10-12, tehát nagyon közel, és csúnyán mellé durrantott. De nem ez a fő momentum, hanem az, hogy Schäfer András hihetetlenül jól játszik.
Schäfer András hát ugye tavaly a legjobb válogatott, vagy magyar játékos,
tudom,
igen.
És most az utolsó percben, tehát ő volt az, aki lendületet vitt a játékba, ő az, aki akart, ment, hátul össze.
Pedig ő kezdő volt, ugye, tehát 90
igen,
percben ott a lábában volt.
Hihetetlen erővel, nagyon-nagyon szép focit játszva. De érdekes, hogy mindenki Szoboszlai Dominikról beszélt az elmúlt években, de most már egyre többször derül ki, hogy Schäfer András az, és ezt gondolom, hogy ehhez fej is kell, tehát hogy ki az a játékos, tudod, amikor te is focizol mondjuk a pályán, és ott vannak olyan típusú emberek, akik mennek a végéig, és te már rég elengednéd, meg már nem. Na és a Schäfer András ilyen, és öröm volt látni, kár, hogy nem ment be az a lövés, megint megmenthette volna.
Szoboszlai kapcsán meg nyilván itt mindenki azt írta a meccs után, hogy hát látszik, hogy a Lipcsében nem nagyon foglalkoztatják, játszik az, hogy nincs nagyon játékban.
Látszik. Ennek ellenére nem is kapott igazán jó labdákat. Tehát, hogy valahogy azt, ami benne van, tehát nem az első fél időben egyértelműen nem találtuk meg jó átadásokkal, jóval inkább így tengelybe kellett volna kerülni, és ott játszani, de nem volt lehetősége. Tehát, hogy azért ez is belejátszott szerintem. Persze nincs játékba, kevés lehetőséget.
Marco Rossi nyilatkozta is, hogy egyébként szerinte érik egy ilyen klubváltás akár Szoboszlai részéről, vagy ezt csak azért mondta, hogy akár a lipcsei döntéshozók is ezt lássák, és akkor nem tudom, jobban játszassák. Szóval, hogy szerinted ennek a Marco Rossi nyilatkozatnak mi van a hátterében?
Hát az, amit látunk mi is minden pillanatban, hogy egyszerűen nem kevés lehetőséget kap. Meg eleve most a Leipzignek nincs igazán jó idénye. Ugye volt elég sok probléma, edzőgondok, és ez is rosszat tett Dominiknak, plusz a sérülése. De a klubváltás, persze lehet klubot váltani, most Szalai Ádámnak volt egy hihetetlen jó ütemű klubváltása, és elvileg ugye egy gyengébb, de hát nem nagyon gyenge bajnokságba igazolt a Basel csapatához, és folyamatosan játszik, gólokat szerez, szerintem egy nagyon jó, egy más, hogy mondjam, a pályának más pontján lévő labdarúgóról beszélünk, mert ő azért már egyértelműen kifele megy, de hogyha itt mondjuk 2-3 ilyen éve lesz a Baselnél, vagy 1-2 a 30-as évei közepén, az remek. Nem tudom, hogy Dominiknek mi a megoldás. Nagyon jó lenne, hogyha inkább az lenne a cél, hogy játszon sokat.
Sportérték. Imre Lőrinccel a Trend FM-en.
Továbbra is nagyon jól teljesít a Ferrari a Forma 1 idei versenyszezonjában, ugyanis az olasz istálló az idei második futamon Szaúd-Arábiában is 2 dobogós helyezést tudott elhozni. A második helyen a monakói Charles Leclerc végzett, a harmadik helyen pedig a spanyol Carlos Sainz futott be. Így a Ferrarinak 2 futamot követően 78 pontja van a konstruktőri VB versengésben, a második helyzet Mercedes 40 ponttal van lemaradva tőlük, és 38 ponttal rendelkeznek, a harmadik helyen pedig a Red Bull következik 37 ponttal. Egyébként eddig 2 istálló nem szerzett pontot, az Aston Martin és a Williams 0 ponttal állnak. A szezon eddigi meglepetése pedig a Haas, amely tavaly pont nélkül maradt, idén viszont Kevin Magnussen révén már 12 pontot is szereztek. Az egyéni VB küzdelmekben jelenleg Charles Leclerc vezet, egy győzelemmel és egy második helyezéssel 45 pontja van, a második helyen pedig csapattársa Carlos Sainz követi őt, akinek 33 pontja van. A harmadik helyen Max Verstappen következik a VB címvédő, aki a legutóbbi Saudi nagydíjat megnyerte, ezzel pedig 25 ponttal felkapaszkodott a dobogóra. A negyedik helyen és az ötödik helyen a 2 Mercedes pilóta jön, az újonc, legalábbis a Mercedes színeiben újonc George Russell, őt pedig a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton követi. Folytatás a Forma 1-ben 2 hét múlva Ausztráliában. És ennyi fért a Sportérték mai adásába, én köszönöm szépen a figyelmüket. Az elmúlt 40 percben Imre Lőrincet hallották, jövő héten Mezei Dániel számít a figyelmükre. Minden jót, szép estét, viszont hallásra!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.